Köszöntök mindenkit, ez a Life and Body magazin podcastja, amiben a női lét ezer arcát mutatjuk be, én Cippán Anett vagyok. Ma is egy nagyon fontos témával foglalkozunk, hogyan neveljünk lányokat, hogyan neveljünk fiúkat. Szerintem ez nagyon sok szülőt érdekel, de nem csak a szülőket érdekli, hanem azokat is, akik szeretnének hamarosan szülővé válni. Vendégem a témában Bojti Andrea, klinikai gyermek- és ifjúságpszichológus, aki személyesen és a blogján keresztül is sokaknak segít, hogyha esetleg elvesztünk a gyermeknevelés útvesztőiben, és ma is egy ilyen útvesztőről lesz szó. Mindjárt az elején szerintem nagyon fontos tisztáznunk és megbeszélnünk azt a fontos kérdést, hogy tulajdonképpen annyi hatás és annyi elv ér minket a mai médiában, annyi sok helyről szívunk információt magunkban arról, hogy hogyan kellene fiúkat, lányokat nevelni, hogy egy kicsit szerintem zavarodottá válik a szülő. Fiúkat és lányokat klasszikus elvek szerint ugye Ádám és Éva nyomán nevelünk. Na de jót teszünk ezzel? A mai világban hogyan kell ezt okosan csinálni?
Üdvözlöm én is a hallgatókat, és hát való igaz, ezt én is tapasztalom, hogy nagy a zaj, tehát hogy nagyon sokféle információ kering ebben a témában is, mint egyéb más gyereknevelési kérdésben, és teljesen jogos maga a felvetés, hogy beszéljünk arról, hogy fiúkat és lányokat hogyan nevelünk, mert nagyon sokat változott a világ itt az elmúlt. Mondhatom azt, hogy nagyjából ugye a rendszerváltás óta nagyon más módon viszonyulunk ehhez a kérdéshez, és fontos egy kicsit így kitekinteni a jövőre is, meg ránézni a jelenlegi társadalmi helyzetünkre, hogy azért látjuk azt, hogy a család maga, a családi feladat, az egy közös projekt kell, hogy legyen. Tehát egyre inkább afelé tart a világ, ha mondhatom így, vagy az a tendencia, hogy azért a gyereknevelés, a háztartási szerepek, vagy akár a klasszikusan ilyen férfi szerepnek betudott feladatok, mint mondjuk a családnak a fenntartása, a pénzkeresés, a különböző fizikai munkák, ezek egyre inkább közös projekt. Tehát nem jó az, hogyha annyira nagyon nyilvánvalóan leosztottak ezek a szerepek, és akkor azt mondjuk, hogy a gyereknevelés csak a nők feladata, az autószerelés meg csak a férfi. Fiaké. Tehát, hogy tényleg, ha azt nézzük, hogy a mai világban a nők is ugyanúgy dolgoznak, ugyanolyan mértékben kiveszik a részüket mondjuk a munkából, akkor ugyanígy jó az, hogyha a háztartás és az otthoni dolgok, a gyereknevelés az is megoszlik. És alapvetően itt, amik nagy, hát félreértések szoktak lenni, vagy én azt sokszor tapasztalom így a közösségi felületeimen, hogy még mindig igaz az, hogy egy kisfiúnak például azt mondják a szülei, hogy jaj, hát ez katona dolog, egy fiú nem sír, vagy kétségbeesve ír egy szülő, hogy gond-e az, hogy az 5 éves gyereke csak a babákkal játszik az óvodában. Tehát, hogy azt gondolom, hogy fontos erről beszélni, és kell ebben az irányban edukálódni.
Szerintem mindjárt az elején határozzuk meg, hogy mik azok az értékek, női értékek, férfi értékek, amikről érdemes szót ejtenünk a mai beszélgetés során. Klasszikus értékekre gondolok.
Hát ugye így ennek a tükrében azt gondolom, hogy ugyanúgy, tehát mondjuk, hogyha ilyen régi rendszerbe gondolkodunk, és akkor például az érzelmességet egy női értéknek gondoljuk, akkor ugye már megdől ez a dolog, mert látjuk azt, hogy a férfiaknak is ugyanúgy fontos ez, meg nekik is ugyanúgy kellene ezt tulajdonítani. A régi világban azért láthattuk azt, meg azt gondolom ez látszik most még a 30-as generációban is, de a 40-50-es generációban nagyon, hogy ugye a fiúkat arra tanították, hogy ők ne legyenek gyengék. És tulajdonképpen ezzel megtanulták azt, hogy hogyan kell elfojtani ezeket az érzéseket, a negatív érzéseket, és ennek azért nagyon-nagyon sok pszichés következménye van a felnőtt korra nézve. Tehát az a dogma, hogy egy fiú ne sírjon, vagy hogy ez a gyengeségnek a jele, az tulajdonképpen felnőtt korban megnyilvánul egy csomó szorongáshoz köthető kórképben abban, hogy most mondok egy szélsőséges példát, de azért milyen szomorú dolog az, hogy egy férfi ember mondjuk a saját édesanyjának a temetésén nem tud sírni, mert annyira
tanították.
Igen, mert annyira erős benne ez a hozott minta, és azért az alkoholizmustól kezdve nagyon komoly akár tényleg pszichés problémáknak a táptalaja az, hogy nem tanultuk meg kifejezni ezeket a negatív érzéseket. És ugye a gyereknevelésben, egy mai korszerű szemléletben ez egy nagyon fontos alaptézis, hogy szabad haragudni. Szabad haragudni a saját szülődre. Megélheted azt, hogy kudarc élményed van, és nem kell elfojtani, és nem azt tanítjuk a gyerekeknek, hogy ne sírjon, hogyha neki van valamilyen bánata, hanem azt, hogy hogyan tudjuk őt tartalmazni, tehát hogyan tudjuk megtartani, ez a holding funkciója a szülőnek, hogy én vagyok a felnőtt érett személyiség, ugye ideális esetben, és én elbírom a gyerekemnek a negatív érzéseit, és tudom őt terelni ezen az úton azzal együtt, hogy igenis hogyan lehet kezelni, meg hogyan lehet egy-egy rossz érzésen túljutni, feldolgozni. És tulajdonképpen ez ugye úgy kapcsolódik ide, hogy ez fiúk, lányok mentén ugyanúgy tehát egy egyforma érték, és ugyanúgy fontos. És
igen, mégis furcsán nézünk azokra a férfiakra, akik mindenen sírnak.
Igen.
Akkor bennünk van a hiba?
Hát azt gondolom, hogy ez azért egy jó hosszú folyamat, amíg át tud alakulni. Tehát azok a szülők, akik mondjuk most 30-asok és nevelik a gyerekeiket, ugye mi még a rendszerváltás előtt születtünk, tehát azt a mintát kaptuk hozzuk. Ez egy nagyon általános megfogalmazás nyilván így a részemről, de azért ez látszik a kutatásokból, hogy nagyon fontos ez a generációk óta hordozott minta, és hát mondjuk, hogyha most csak a történelemben röviden visszatekintünk, akkor azért látjuk azt, hogy a rendszerváltást megelőző időben csak diktatórikus társadalmi berendezkedésben éltek az emberek Magyarországon, tehát az összes felmenő generációnk egy ilyen államformában élt, és azért ugye a gyereknevelés az mindig leköveti az adott társadalmi berendezkedést egy szocializmusban, vagy egy királyságban, egy monarchiában. Ott nem lehetett olyan gyerekeket nevelni, akik lázadóak lennének, vagy akiknek mondjuk az lenne az élet céljuk, hogy tudják az akaratukat érvényesíteni, az érdekeiket képviselni. Ott fontos volt jó katonát nevelni, hű elvtársakat, és tulajdonképpen hát nagyon egyszerű ez bárki, ha visszanéz a saját felmenőinek a múltjába, akár az iskolarendszer, de bármi, ott tényleg az volt, hogy tulajdonképpen a diktatórikus nevelési elvrendszer volt az, ami követendő volt. Nekem a kedvenc, idézőjelben kedvenc szélsőséges példám az a hitleri náci gyermeknevelési könyv, amit egy német tüdőgyógyásznő írt, és ő mondta ki azt, hogy azért hagyjuk sírni a gyerekeket, a csecsemőt, mert erősíti a tüdejét. Na most ma ezt még mindig nagyon sok 30-as szülő megkapja, mondjuk a nagyszülőtől, vagy a saját nagyszülőjétől, vagy a saját szüleitől, hogy hagyja csak nyugodtan sírni azt a babát, mert majd erősödik a tüdeje. Tehát, hogy ezek a generációs minták tulajdonképpen még csak most kezdenek átíródni, tehát még azok a gyerekek, vagy fiatal felnőttek, akik már egy más államrendszerben nevelkednek, még nincsenek gyerekeik, vagy majd még csak most lesznek. Tehát, hogy ez egy ilyen folyamatos változás, szerintem egy nagyon érdekes.
Ez nagyon nehéz, Andrea, mert hogy nyilván nehéz számunkra is elengedni ezeket a fajta, hát idézőjelbe tett normákat, hiszen ha csak magamból indulok ki, számomra az a férfi, aki erőt sugároz, és nem roppan össze, és aki be lehet kapaszkodni, és aki visz előre engem nőként. Hogyha az lesz ezen túl a megszokott, hogy a fiúk is ugyanúgy mernek sírni, érzelmesek, tehát már-már a nőknek kell őket segíteni, vagy felkarolni bizonyos helyzetben, akkor én klasszikusan, amit megszoktam, amit hozok az őseimtől, az annak nyoma vész. Tehát, hogy akkor hogy fog kinézni ez a jövőben?
Igen, ez egy jó felvetés, meg jó, hogy behoztad. Tehát alapvetően nem arról van itt most szó, hogy akkor mindenen sír egy férfi. Tehát most nyilván, ha mindenen sír egy férfi vagy nő, akkor az azért mind a két nemnél egy felnőtt esetében valószínűleg valamilyen problémának a megnyilvánulása. Tehát, hogy inkább arról van szó, hogy mondjuk tudjon egy férfi is önismeretet gyakorolni. Tehát, hogy például belegondoljon abba, hogy milyen háttere van az ő életében annak, hogy mondjuk ő azt gondolja, hogy neki, nem tudom, meg kell mondani a mindent a nőnek, vagy a gyereknek. Tehát, hogy ezek egyébként ilyen nagyon, nagyon komoly, személyes, önismereti folyamat. És tulajdonképpen való igaz, amit mondasz, hogy nem ezt szokod meg, vagy nem ez a megszokott egy férfitől, hogy ő például saját magát analizálja, és akkor erről beszélget otthon a feleségével, de közben rengeteg mindenben segít, és egy jó önismerettel ugyanúgy erős tudok lenni, meg ugyanúgy tudom vinni a családnak a szekerét, vagy nem tudom tolni a szekerét, meg tudjuk együtt tolni. Tehát, hogy nem a teljesen, nem tudom, ilyen elpuhányosodásról, vagy nem tudom, miről beszélgetünk itt, hanem arról az érett felnőtt személyiségről, hogy ne az legyen, amit ugye látunk azért a mai, tehát ezek ilyen statisztikai adatok, hogy mondjuk mennyi alkoholista van a magyar nemzetben. Tehát, hogy akkor azt mondom, hogy nyilván az alkoholizmusnak is ugye megvan ez a pszichológiai háttere, mint egy játszma, meg mint egy elfolytása valaminek, és mondjuk az már egy érett személyiségre val, hogyha azt mondom, hogy a feszültséget meg a stresszt mondjuk sporttal vezetem le, vagy képes vagyok kommunikálni még azelőtt a párommal, mint mielőtt mondjuk eszkalálódna egy probléma a párkapcsolatunkban, vagy már rálátok a kezdetekkor, hogy valami mondjuk rossz irányba megy. És azért ugye azt látjuk, hogy nyilván nem egy könnyű dolog, meg sose volt az mondjuk gyerekeket nevelni, és egy csomó helyzetben nagyon hamar bele lehet krízisekbe futni, mondjuk párként, akár a kisgyerekes létben, vagy a kamaszok nevelésében, és hogy tényleg én azt tartom egy nagyon fontos üzenetnek, hogy ezt a fajta közös projektet, hogy egy, mondjuk egy apukának is legyen rálátása arra, hogy mi csinál a gyerek az óvodában, hogy hívják az óvónénit, hogy akkor most be kell fizetni valamit, és akkor ne csak az legyen, hogy mondjuk ilyen nagyon kétpólusúvá válik a dolog, és ugye hát én látom ennek a rossz kimenetelét, amikor szinte csak párhuzamosan él egymás mellett a család. Tehát, hogy az, hogy hogyan neveljük lányként és fiúként a kicsi gyerekeket, annak valahol így a jövőre vonatkozóan van ez a kimenetele.
Az együttműködés nagyon fontos kulcsszó.
Igen, igen. És amit klasszikusan női értéknek mondunk, most nem mondok erre szívesen példákat, mert tényleg ez valahol azért olyan nagyon ilyen skatúja lenne, de hogy amiket mondjuk klasszikusan annak gondolunk, azoknak egy része nyilván a férfiaknak is hozzáadott érték, és ugyanígy fordítva. Tehát azért ugyanúgy.
Nyilván a gondoskodás, a törődés, az otthon melegének megteremtése, azok elsősorban talán női tulajdonságok. Talán a mérték lehet itt a fontos meghatározó kérdés.
Hát igen, igen, a mérték, meg azért ugye látjuk, hát persze, hogy fejlődik a gyerek, most nyilván egy újszülöttnek az anya tudja kielégíteni ezeket a fizikai igényeit, mint a szoptatás, meg ugye eleve alapvetően az anyák maradnak otthon velük, tehát ez nyilván így én nem akarom ezt túl misztifikálni, tehát ez megy a saját medrében, csak azt a fajta kölcsönösséget, amit mondjuk a mai világban, nem szeretem ezt a szót így, de ide nagyon illik, hogy mai világban látunk. Ugye több dolog, tehát az egyik az az, hogy nem élnek már együtt olyan nagy generációk, mint régen. Tehát régen a faluban, amikor ott ért, ugye ez van ez a klasszikus dolog, hogy egy gyerek felneveléséhez egy egész falu kell. Tehát, hogy régen sokkal nagyobb volt a társas támasza a családoknak. Most azért azt látjuk, hogy többnyire együtt élnek a nukleáris családok, tehát az apa, anya és a gyerekek, és a nevelés nagy része rájuk hárul, hiszen ez a saját példám, az én nagymamám 55 évesen ment nyugdíjba, az anyukám 65 évesen fog. Tehát ezek tényszerű változások. Egy nagyszülői generáció 10 évvel később megy nyugdíjba, mint annó 30 évvel ezelőtt mondjuk az én időmben. Tehát, hogy látjuk ezeket a, meg ugye így a munkaerő, amit már említettem, és hogy nyilván ehhez azért kell valahogy tudnunk alkalmazkodni. Ki kell szerintem mondani azt, hogy igenis nagy feladat, 2-3, de egy gyereket is nevelni úgy, hogy mondjuk csak a szülők azok, akik saját magukra számíthatnak.
Egy hagyományos családmodellről beszéljünk, ahol együtt él anya, apa és a gyerekek. Mit gondolsz, hogy ezeknek a bizonyos értékeknek, amik nyilván meghatározott mértékben kell, hogy a gyermekbe nevelődjenek, tehát itt beszéltünk erről, hogy a gondoskodás, a törődés, a keménység, kinek a feladata, és mit ad át a férfi az édesapa a gyerekének?
Hát alapvetően szerintem az nagyon fontos kimondani, hogy a férfi meg a női mintát, azt ugye látja otthon a gyerek mintaként. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy akkor egy nőnek kéne férfi mintát mutatni, még akkor sem, ha egyedül neveli a gyermekét, vagy fordítva. Tehát, hogy a gyerek azért ezeket látja, és egy például mondjuk egy 5 éves kor körül van is a fejlődésében egy ilyen saját nemi szerepével való azonosulás, ezt hívtuk régen a freudi ödipális komplexusnak, most már ez inkább egy ilyen történelmi fogalom, de azért ugye az a folyamat, hogy addigra állandósul a gyermeknek a saját nemi szerepéről való tudás, tehát már nem mondja azt az 5 éves gyerek, hogyha nagy leszek, nekem is fütyim fog nőni, mint apának, tehát mondjuk kislány nem mondja ezt 5 évesen, tehát ott akkor megtörténik ez egy ilyen nagyon aranyos folyamat azért az ember, mikor megéli a gyerekével, hogy ugye elkezd a saját szülőhöz hasonlítani magát, vele azonosulni, mi csak fiúk vagyunk, mi lányok vagyunk, fiús programot, lányos programot, én úgy akarok kinézni, mint apa, ugyanolyan pólót akarok, stb. Tehát, hogy
azért nyilván követi a példát.
Ez megtörténik, tehát ez egy teljesen természetes fejlődési folyamat, és akkor ugye utána jön egy úgynevezett látencia időszaka, ez a kisiskoláskor, amikor nincs annyira fókuszban az, hogy most akkor fiúk, lányok, és ahogy jön a kamaszkorba lépve az idő, és elkezdődnek a szerelmek, meg a kamasz érés, akkor ismét nagyon hangsúlyossá válik. És azért most nem fogok tudni pontos statisztikát mondani, de hát az 90 plusz, nem tudom hány százaléka nyilván így a népességnek hetero beállítódású, tehát hogy fiúk, lányok egymás felé közelednek, és ugye itt is az van, hogy azt látja a gyerek mondjuk hozott mintaként otthonról, ahogyan mi mondjuk hozzáálltunk például a gyerekneveléshez, vagy amit mondjuk egy férfi hogy becsüli meg a feleségét, és akkor ezeket látja. Tehát a gyereknek az elsődleges képe a világról, meg a férfinői szerepről, amit otthon lát. Tehát, hogy igazából nem olyan nevelésről kell itt feltétlenül beszélni, ami most az, hogy leülök a gyerekemmel az asztalhoz, és átbeszéljük, hogy ez hogy mint van, hanem amit ő lát otthon példának is. És ehhez kell ez a fajta önismeret, hogy akkor például most, amit én elmondtam, ezt a kis történelmi kitekintést. Tehát, hogy sokan már az egy nagy felismerés, hogyha látják azt, hogy ja, tényleg, hát az én szüleim, nagyszüleim, ők hogy nevelkedtek, ez egy nagyon érdekes dolog egy kicsit így visszatekinteni a múltba, és akkor rálátni arra, hogy tényleg, hát akkor viszont most ez nem működik, most nem tudunk úgy élni, hogy mondjuk minden háztartási munkát csak a nő csinál, hogyha nincs családi segítség, meg a nő is ugyanúgy dolgozik napi 8 órát. Tehát, hogy én ilyenekre gondolok, amikor azt mondom, hogy ez egy férfinak is ugyanúgy érték, hogyha ha tud erről így gondolkodni, meg egyáltalán eszébe jut az, hogy neki ebbe lehet saját feladata, mégpedig a gyerekeinek az érdekébe. Van egy olyan általános ilyen tézis, hogyha egy embernek rossz hozott családi mintái vannak, és látja ezt az öröklődést, hogy maradok az alkohol példánál, tehát hogy a nagyapám is alkoholista volt, az apám is, és akkor mit tudok tenni, hogy a gyerekem ne legyen az, tehát hogy ne örökítsek át mondjuk rossz mintákat a gyereknek, és itt mindig az az első lépés, hogy kezdjek el magammal foglalkozni. Tehát a saját magunkba fektetett önismereti munka az a gyerekeink érdekében történik, hogy lehetőleg ők már ezt ne kapják meg. És akkor egy gyors csak egy gondolatom, és ez most nem csak a nemi szerepekkel kapcsolatos, hogy a legtöbb család, akikkel mondjuk én dolgozom, meg akiket így, vagy akikre így rálátok, ez szokott a legnagyobb kérdés lenni, hogy észleli azt, hogy vannak rossz hozott minták, és hogy mit tegyen ő azért, hogy ne ezt vigye tovább.
Hogy változtasson rajta.
Igen, igen.
Nagyon sok kapcsolat végződik válással, és egyébként szerintem itt nyer plusz értelmet a mai beszélgetésünk, hiszen nagyon sok esetben nőként kell fiúkat nevelni, vagy akár egy férfinek kell lányt nevelni. Nagyon nehéz feladat, és szerintem ebben tudsz segíteni a hallgatóknak, hogy például anyaként, hogyha fiúkat nevelünk, akkor milyen értékeket adjunk át, hogyan adjunk át értékeket, amiket szeretnénk, hogy felnőtt emberként birtokoljon.
Hát nehezített terep, ugye egyedülálló szülőként ebből a szempontból a gyereknevelés, és egyébként egy érdekes KSH adat, hogy 100 jogilag bontóperrel végződött válás, tehát ugye most csak tényleg a válásokról beszélve, 100-ból ilyen 25-30-ban érintett 6 év alatti gyerek. Tehát egy tényleg nagy populáció az, ahol egész kicsi gyerekek is érintettek. És alapvetően ez nem cél, meg nem feladat, hogy egy nő teljesen pótolni tudja a férfit, vagy a férfi mintát, vagy hogy ő adjon férfi mintát, mert szerencsére azért az élet olyan, hogy meg társadalomban élünk, hogy lát más fiúkat az a gyerek, más férfiakat, más családokat, nagyszülőket, rokonokat. Egy klassz edzőbácsi is nagyon jó férfi minta tud lenni a számára. Tehát nyilván nehezebb ez, mint hogyha együtt él a nukleáris család, de magát a férfi szerepet, meg a férfi mintát, azt látja a gyerek máshol is, és nem az a cél, hogy akkor mindent az anya vegyen át. Hát ugyanakkor nyilván az életnek a szervezése adja azt, hogy ahogy látja azt, hogy az anyuka mennyi mindent tesz, meg hogy mondjuk milyen nehézségekkel küzd. Igazából itt is egy fontos dolog, megint az önismereti aspektus, hogy azért, ahogy a gyerek nő, és mondjuk kerül bele a kamaszkorba, így életkoránál fogva, ez egyre inkább a saját önismereti kérdése lesz, hogy ő hogy fogja megítélni azt, hogy mondjuk a szülei elváltak, hogy erről benne milyen kép alakul ki, hogy az apját, mint apát, az apa szerepet, hogyan fogja ő magában rendezni, meg definiálni, és ez is megint visszavezet az előző gondolatomhoz, hogy bizony azok a szülők is jönnek, úgymond, meg azokban is fölmerül ez, akik mondjuk elvált szülők gyerekeként nőttek föl, hogy hogyan csinálják majd ők úgy, hogy ne ugyanez ismétlődjön az ő családjukban. Nem kell az, hogy akkor most én így tudatosan, ennyire nagyon, nem tudom, férfiasan beleállva, meg mondjuk a gyerekre, és ez is nagyon fontos, hogy a gyerekre rátolva mondjuk az összes nehézséget, őt parentifikálva, vagy bevonva ebbe az egész nehéz élethelyzetbe, ilyen teljesen felnőtt szerepeket rakjunk rá. Tehát, hogy ebben igenis megint visszamenve a kezdetekhez, szóval, hogy ez egy saját magunknak is nehéz önismereti kérdés, mondjuk a válást feldolgozni és megtalálni utána benne azt a szerepet, amit kaphat, vagy amit én tudok képviselni és átadni a gyereknek, mondjuk nőként. Egyébként nagyon különbözőek vagyunk, tehát, hogy nagyon más az, amit mondjuk adott esetben így várunk egymástól férfiként, meg nőként. Tehát nyilván egy csomó kapcsolat működik úgy, hogy mondjuk a nő idősebb, a nő többet keres, és ők jól működnek, harmóniában vannak. Tehát én azért gondolom ezt ilyen óvatosan megfogalmazni, hogy tényleg miket tekintünk kimondottan női vagy férfi értéknek, mert hogy nyilván így megtalálják egymást a párok, megtalálják egymásban azt, ami fontos nekik, vagy amivel kiegészítik adott esetben egymást, amiben hasonlítanak egymásra. Tehát, hogy azért ilyen színesen kerek ez az egész.
Igen, ez az, amit mondtam talán, hogy a mérték nem mindegy, igen. És nyilvánvalóan mindenki születik valamivel, valamit igen. Hozzunk magunkkal, és talán oda kell figyelnünk szülőként, hogy ezeket erősítsük, és igen. A példamutatás pedig rendkívül fontos.
Igen, illetve hát az, hogy a gyerekeinkre figyeljünk ilyen. És ez is megint a mostani lét, tehát a mostani berendezkedésünknek, a demokratikus berendezkedésnek a velejárója, hogy figyeljünk a gyerekünkre, mint individumra, mint egy egyénre. Tehát azért, ha azt látjuk, hogy mondjuk felkínálok a gyerekemnek több lehetőséget mondjuk sportolásra, vagy művészetre, zenére, tehát kinyitom számára a világot, és látom azt, hogy mi az, ami őt érdekli. És akkor tényleg abszolút benne van az, hogy egy kislány miért ne szerethetne, nem tudom én, karatéra járni, egy kisfiú ugyanúgy szívesen balettozik, vagy őt olyan dolgok érdeklik, amik többnyire a lányokat, tehát hogy
de akkor
lehet.
Engedjük, tehát hogyha teljesen eltérő dolgot szeretne például fiúként balettozni, akkor engedjük,
abszolút.
Mondjuk, hogy csináld?
Igen, tehát hogy azt az ő egyéni érdeklődési körét, ezt így abszolút lehet, meg kell is támogatni. Tehát, hogy ő ki tudjon ebbe teljesedni, mert tényleg különbözünk. Tehát vannak fiúk, akik tök jó tanárok, olyan képességeik vannak, őt az érdekli, kiáll, tanít, és mondjuk mai tanári populációt megnézve mondjuk ezt többnyire nők csinálják, vagy ugyanúgy vannak lányok, akiket érdekel, akkor mondok ilyen klasszikus példákat, de hogy most akkor ő elmegy kutatónak és atomfizikusnak, és akkor nyilván ezekbe támogatjuk. Én azt gondolom, hogy a mérték szempontjából az mondjuk, tehát olyanokat lehet így figyelembe venni, hogy jó, mondjuk itthon nem olyan megszokott, hogy szoknyába menjen az óvodába egy fiú, tehát arra lehet terelgetni, hogy ezt mondjuk, hogy mondjuk bemegy szoknyába, és akkor ott átvesz egy nadrágot, mert mondjuk akkor alkalmazkodunk valamennyire az adott közösséghez, hogyha mondjuk emiatt őt így megszólnák. Tehát, hogy nem erről van, nem a gender semlegesség az, ami feltétlenül cél, hanem inkább az, hogy legyünk erre nyitottak, hogy mi az, ami a gyereket érdekli, illetve tényleg még egyszer ezt tudom hangsúlyozni, hogy azt a fajta önismereti munkát, amit szülőként mi magunkba teszünk, meg abba, hogy tényleg anyaként, apaként hogyan működünk, funkcionálunk családként, ez nagyon sokat jelent a gyereknek.
Igen, ezt akartam még mondani, hogy nem feltétlenül csak női és férfi szerepekről fontos beszélnünk, hanem arról is, hogy milyen mintát lát, párkapcsolati mintát a gyerkőc a családban. Hogy bánik anya apával, apa anyával, hogyan működik a kettejük közötti kommunikáció.
Abszolút. Tehát, hogy erről szól a dolog, hogy ebbe... Tehát, hogy nem csak magunk miatt csináljuk azt, hogy akkor párként hogyan funkcionálunk, hanem tényleg mit lát a gyerek. És azért nagyon különbözünk. Én azt gondolom, hogy ezt annyira jó látni, hogy ilyen színes a világ. Tehát miért tehát nem lehet ilyen, azért nem lehet ilyen skatujákba gondolkodni, mert tök jól működik egy adott családban a konzervatív családmodell, másik családban liberális családmodellben élnek, abszolút, tehát hogy nem lehet, meg nem is gondolom, hogy kell mondjuk összehasonlítani egy tradicionális falusi közösséget, mondjuk egy budapesti, nem tudom, belvárosi, más vallási kultúrájú közösséggel, tehát hogy nagyon különbözünk, és igazából a gyerekeknek is ugyanúgy megvan a jövőben, a jövőre nézve a saját fejlődési útjuk, tehát az, hogy ő hogyan tud majd a kamaszkorban, amikor a kamasz krízis ideje van, azonosulni a saját családi mintájával, mi az, amit ebből elhoz, mi az, amit példaértékűnek tart. Most talál egy párt, akkor nyilván alkalmazkodunk egymáshoz, a párom is hoz a családjából szintén valamilyen értékrendet, vagy nevelési elvet, és akkor tulajdonképpen összegyúrjuk a saját kis családi modellünket, innen is hozva, onnan is hozva, és nyilván vannak tanult mintáink is. És ugye ebbe azt gondolom, hogy ezt az irányt lehet inkább megfogalmazni, hogy tényleg legyünk nyitottak abba, hogy tudjunk változtatni, mondjuk, hogyha azt látjuk, hogy egy rossz mintát hozunk, vagy mi nem akarunk, mondjuk például egy család, ahol pofonnal neveltek, és akkor tudjuk, hogy én nem akarom pofonnal nevelni a gyerekeimet, és ugyanígy tudjunk nyitottak lenni a gyereknek is a személyiségére, mert hogy nem úgy gondolkodunk már a gyerekekről, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt, hanem a gyerekeket is egy sokkal inkább hát individumként, tehát egyéniségként kezeljük.
Ha jól csináljuk, milyen jövőképet tudunk lefesteni?
Hát szerintem azért az is, hogy mi a jövőkép, ez is egy annyira komplex dolog, kinek mi a jövőkép. Tehát nyilván most el is költözhet a gyerek, meg nem tudom, tehát hogy nagyon sokféle dolog lehet. Én azt gondolom, hogy arra tudunk fókuszálni, amire nekünk ráhatásunk van, tehát a saját életünkben, tehát most az, hogy 50 év múlva mi lesz a, nem tudom, a társadalmi, politikai helyzetünk, azt nem tudjuk, és én nem is annyira tartom jónak, tehát hogy nem gondolom, hogy a gyerekeket azzal kell terhelni, hogy új, de rossz a világ, és mi vár majd rád, és jaj, de nehéz lesz neked, hanem sokkal inkább a jelenre és a jelennek az erőforrásaira fókuszálva tudjuk őt a jövő felé terelgetni, és egyébként ebben nyilván megvannak, és ez nagyon fontos, hogy megvannak a tradícióink, a klasszikus családi értékrendünk, a saját morális, erkölcsi, nem tudom, neveltetésünk, tehát hogy nyilván azért ez kell, hogy legyen egy kapaszkodó a gyereknek is, és igen, mondjuk most mondok egy példát, ilyen nagyon egyszerűen maradva, hogy mondjuk mi tiszteljük egymást, és figyelünk egymásra, és mondjuk hiszünk a házasság hűségében, vagy tehát, hogy ilyen elvek mentén azért mi tudjuk keretezni a gyereknek a jövőjét, úgymond. És akkor nagyon izgi a kamaszkor, az egy külön téma, de nyilván ott ez azért megtörténik ideális esetben, hogy a gyerek ezeket a családból hozott ilyen erkölcsi, morális, vallási, mindenféle elveket úgymond megkérdőjelezi, ami nem feltétlenül jár azzal, hogy akkor elzüllik, vagy hogy teljesen más csinál, hanem kicsit így kipróbálja magát az életben, hogy tényleg akkor ez hogy mint működik, és a kamaszkor lecsengése után, most ideális esetet mondok, azért többnyire így az ember visszatér a hozott családi gyökerekhez. Tehát most így egy átlag felnőttet megkérdezve, az embernek van egy normális kapcsolata mondjuk a szüleivel, és akkor meg tudom beszélni az anyámmal, hogy ő is mit gondol arról, hogy én hogyan nevelem a gyereket. Tehát, hogy
és itt visszatértünk szintén a nyitottságra.
Igen,
tehát,
igen.
Hogy nyitottságra kell nevelni a gyerkőcöt, ahhoz pedig magunknak is nyitottnak kell lenni,
igen.
Ami nagyon nehéz olykor.
Igen, abszolút, abszolút. Persze, hát ez az, hogy na és akkor én megint sokat gyára térek vissza a kulcsgondolatomhoz, hogy egyáltalán már az milyen klassz, hogyha valaki ezt meg tudja fogalmazni, hogy hát lehet, hogy én ebben nem vagyok olyan nyitott, adott kérdésbe, és nem is, nyilván nem is elvárás, hogy most mindig mindenbe az ember tudjon nyitott lenni, mert persze lehet, hogy én gondolok valamiről valamit, és akkor más meg más gondol róla, de hogy mondjuk azért, ha a saját gyerekünkről van szó, és ő az, aki mást gondol, vagy ő az, aki mondjuk egy adott kérdésben más értékrend szerint él, akkor nyilván elemi érdekünk, hogy a gyereket valamilyen formában így megértsük, meg tudjuk támogatni, és ebben is nagyon más már a mai világ, maradvannél a jelzőnél, mert hogy már azért nem annyira uniformizált, tehát nem annyira egyforma az, hogy milyen, tehát az államhatalom erőlteti rá, mint egy diktatúrában az emberekre, hogy kell gyereket nevelni, vagy mi az, ami elfogadott, és akkor aki nem úgy él, azt elvitte a fekete autó, tehát hogy azért nem így élünk, hanem nagyon sokféle inger, meg nagyon sokféle tehát nagyon sok benyomás éri a gyereket, és nekik se könnyű, tehát a kamaszoknak sem könnyű az, hogy egyszer csak mondjuk az internet kapcsán így kinyílik a világ, és akkor mindenféle olyan tartalmakkal találkoznak, ami abszolút idegen mondjuk, és akkor hova tegye azt a kamasz?
Igen, talán ezért kell, hogy jó legyen a kommunikáció a gyermek és a szülő között, hogy a szülő ilyenkor tudjon segíteni, illetőleg talán még fontosabb, hogy a gyerek merjen kérdezni a szülőtől. Mert sokszor becsukják az ajtót, kész, az az ő dolga, a szülő ne szóljon bele, nyilván ez a kamaszkor egyik ilyen alappillére.
Igen.
De addig kell szerintem megvívni a csatákat, meg kialakítani egy olyan párbeszédet szülő és gyerek között, hogy ez ne alakuljon ki.
Igen, hát egyébként nyilván egy részben, hogy kialakul, az rendben van, és itt szerintem egy nagyon fontos dolog látni azt, hogy a kisiskoláskor elején van egy óriási nagy fejlődési változás a gyerek életében, és ugye ehhez nekünk is tudni kell alkalmazkodni, és egyre inkább a partneri nevelés irányába tendálnunk, tehát hát azt mondom, hogy nagyjából ilyen 7-8-9 éves kortól már azért nem működik ez az úgynevezett ilyen kormányzó elf, hogy mint a kisgyereknél a szülő egy kormányzó, és akkor vezeti a hajót, tehát hogy te mondod meg a gyereknek, hogy most megyünk aludni, stb., hanem apránként ugye el kell kezdeni ehhez. Szerintem ez nagyon nehéz szülőként, így ahogy 10 évig, vagy nem tudom hány évig megszoktad, hogy te mondod meg a gyereknek, és akkor apránként átváltani abba, hogy mondjuk megkérdezed, hogy ő mit gondol egy adott helyzetről, és akkor közösen, vagy kikéred a véleményét, de azért még te hozod meg a döntést, mondjuk egy 8-9 éves gyereknél, hogy elmehet-e, nem tudom én, játszani a szomszédhoz az utcába, de mondjuk azért már meghallgatod úgy az érveit, hogy érezze azt, hogy neki is volt beleszólása, és akkor ugye apránként alakul ez egy elengedés irányába, mert hogy egyébként úgy tartja a szakma, bár lehet, hogy ez is már meghaladott, hogy 12 éves korig lehet így igazán nevelni a gyerekeket, lehet, hogy ez már egy kicsit előrébb jött időben, de nagyjából igen, tehát utána már az van, hogy én bízni tudok benne, hogy azt csinálja, amire tanítottam.
Nagyon szép hívet rajzoltunk, mert gyakorlatilag akkor elmondtad, hogy egészen kiskorban nyilván a szülő az, aki az irányadó, aki a hajós kapitány, utána pedig törekedjünk a konszenzusra, és képzeld el, hogy egy osztályfőnököm gimnáziumban azt mondta az első alkalommal, hogy találkoztunk, hogy gyerekek, ne felejtsétek el, hogy mostantól ti nevelitek a szüleiteket.
Igen.
És
igen.
Tulajdonképpen valahogy tényleg így néz ki a dolog.
Igen.
Úgyhogy jól kell csinálni szülőként.
Hát az igen. De nem tökéletesen, tehát ezt nem lehet tökéletesen csinálni, ezt is fontos hozzá.
Igen, itt jön be ez az elég jó
igen.
Anya, elég jó apa, amiről szerintem igen. Még egy következő podcast alkalmával igen. Beszélgetni fogunk. Andrea, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, hogy tudtunk beszélgetni erről a nagyon fontos témáról. Utána iratkozzatok fel a Life and Body magazin podcast csatornájára, a Spotify-on és Apple Podcast-en, és hát kövessetek minket az Instán, a Facebookon, TikTokon, megtaláltok minket mindenük. Sziasztok!
Sziasztok!